Harmadik fejezet. Az erdész egész belehajtott a két emberbe, s apró szemei kacagtak, nagyonra lomposan lógott előre, s rábeszélően kedveskedett. Maguk csak legyenek nyugodtak. A maguk érdekét én megvédem. Nem csak a nagyvállalkozóknak kell élni, hanem a szegény embereknek is. Ez a parcella a maguké. Én megmondtam a méltóságosoknak, hogy ez a sarok ki van véve. Ez kivételes, itt nincs vállalkozó, ez az én Gádmány András barátomé. Avarjani összehúzott szemmel hallgatott. Nem szerette, ha egy uradalmi ember, akinek zöldhajtókás jáger ruhája van, biztos állása, de Gádmány András úgy el volt varázsolva, mint a gyermek. Remegő bizalommal húzódott az erdészhez, mint jóltevőjéhez. Sunk úr, én a pénzt bármikor meg tudom kapni. Sövényék otthon őrzik az én 160 forintomat, nekem csak ki kell mondani, hogy lemondok a földről, ők az én 160 forintomat abba a percben kiadják. Tessék csak nyugodt lenni, erdész úr, amit mondtam, megmondtam, amit én ígérek, én azt teljesítem, mert kérem, én nem vállalok olyat, amit én teljesíteni nem tudok. Kedves András barátom, én abban nem is kételkedem, mert én magát megismertem, és ahogy én magát megismertem, én azt mondtam, nekem ez a Gádmány András tetszik. Ez az én emberem. A parcella a magáé. Mert úgy vélekedek, tódított a Gádmány, hogyha én bemegyek sövényékhez, azt mondom nekik, nézzék, ebb vagy kutya. Maguk nekem egy esztendő óta sírnak, hogy a földet vissza akarják venni. Hát én nem bánom. Én a maguk kedvéért vissza is engedem. Legyenek boldogok vele. Én a feleségemmel egy egész nyarat eldolgozgatok abban a földbe, hát azért nekünk is kell valami haszonnak maradni. Az erdész megölelte a Gádmány András vállát. Mert úgy van, tudja András bátyám, azóta már én akár 10-szer is kiadhattam volna ezt a parcellát. De én megmondtam, hogy elébb megvárom az én Gádmány András barátomat. Ő az első. Vele beszéltem meg legelőször. Gádmány András szinte belesápadt. Erdész úr, én a maga pénzét még ma elhozom. Én magát úgy tisztelem, mint az édesapámat. Csak már nem tenné azt, hogy mással szerződik. Avarjani nem szólt. Akinek nincs pénze, az ne szóljon bele a pénzesek alkujába. Utálta ezt a két embert. Visszanézett az erdőre, s fájt a szíve, hogy nem szólhat bele. Az erdő szép volt. Itt vannak a leghatalmasabb tölgyek, ebben a sarokban. Önteni fogja az ölfát. A vére pezsgett. Nem jól csinálta ő ezt. Úgy kellett volna elgondolni, hogy legalább 100 forintot val, hogy annyit hozott magával. Ki tudhatja azt, hogy honnan van neki 100 forintja. Húsvét óta akármennyit küldött is haza, 100 forintot azért félre is tehetett. Ha ő ezt csinálja, akkor most egyszerűen vagy kifizeti az erdészt, vagy legalább beáll társnak Gádmány Andráshoz. Minden csontja reszketett a kívánságtól, hogy a szép fák az övé legyenek, de csak összeszorította a fogait, és hallgatta, hogy a két ember hogy vetekszik. Gádmány a hallgatást irigységnek vélte, és csak annál jobban imádkozott a jágernak. Lépni sem tudott, a szeme folyton rajta járt, és csorgott belőle a szerelem. Erdész úr, jöjjön levelem, az Isten megáldja a faluba. Ígyom meg velem egy pohár bort. Erdész úr, én magának ma délelőtt kezébe adom a 100-ast. Gyere te is, Jani, legyél olyan szíves, mondd meg az erdész úrnak, hogy ki vagyok én. Én az az ember vagyok, hogy bele se fognék, még meg se szólalnék, ha biztos nem volnék a dolgomba. Az erdész úr nem ismer úgy engem, még azt hihetné, hogy csak a szám jár, de te tudod, hogy a feleségem 160 forintot örökölt, abból vettük azt az írtás sövényéktől. Én még azt se bánom, hogyha a munkámért ezek semmit sem adnak, mert megmondom nekik, hogy Mariska, azt is tekintetbe kell venni, hogy mennyi fát lehortunk mi abból a földből. Egész télre el vagyunk látva. Olyan bogják vannak az udvarba. Még anyósoméknak is jutott, meg Kovács sógornak is, csak abból van tüzelője. Nem kell búsulni, drága erdész úr. A maga pénze megvan, én azt még ma kézbe adom. Az erdész veregette a vállát. Még maga itt van, kedves barátom, a fa magáé. Jöhetnek nekem akármilyen ígérettel. Volt már, aki sonkát is ígért, de én azt mondtam, az én emberem Gádmány András, én ezt kijelentettem, elsőség Gádmány Andrásé. Gádmány András a sonka szóra megrettent. Sonkám nincs, erdész úr, még nem öltem, de mézet tudok szerezni magának, szereti a mézet. Van, ahol nagyon olcsón lehet most venni, vagy 3 kiló mézet, azt meg tudom szerezni magának. De utálta már avarjani ezt a nyavajgást. Ott is hagyta őket. Előre ment. Azok lassan megindultak utána. Hogy mit tudnak az emberek néhány fáért sírni, vergődni, és ott volt körülötte a rengeteg. Amerre csak látni, az mind erdő, és előttük a távoli faluig óriási szántóföldek vannak. A fiatal búza az enyhe nedves levegőben zöldel, már olyan dús, hogy csak nem megdől. Ez nem sír, aki. Tágra nyitotta a szemét. Ez a sok föld, az erdőség, a mezőség, az mind egy özvegyasszonyé. Fácán ütötte fel a fejét, veres fejét körülhordozta, a szeme körül a karika feléjük villogott, s meg sem ijedt. Ez itt, itthon van. A kakas körül 3 tyúkja szemetelt. Nyugodtan továbbot maradtak. Távolabb őz ugrott fel, s vékony lábakon elfutott. Értelmesen nézett körül, szimatoló orocskájával feléjük szagolt, akkor még gyorsabban kezdett szaladni. Nem tud egy őz olyan sebesen futni, hogy annak az egy tulajdonosnak a földjéből kifusson. A fiatal búza bokájáig ért a kis őznek, az úgy szaladt, mintha mezitláb járna. Hé-hé, mondta az erdész, s feléje kacagott. Meg ne csodálja az őzet, mert csüklandó sportéka. Egy őzért 3 hónapot kell ülni. Nem is felelt. Gádmány András kezdett lelkendezni. Ne tessék félni, erdész úr, nem olyan ember az én komám. Ezt kérem, a világért hozzá nem nyúlna, még egy varjúhoz sem. Itt nem lesz semmi baj. Jobban fogunk mink itt vigyázni a méltósága vagyonjára, mint a templomi kincsre. Avarjani nem is nézett oda. A most felbukkant fácánokat nézte, már megint egy kakas 5 tyúkkal. Még csak fel se repülnek. Milyen bátran élnek ezek, mintha csak tudnák, hogy rájuk még rá sem szabad nézni. Persze, ha az urak jönnek a puskával, azoknak szabad ledurrantani őket és táskára fűzni, hogy a fácán kakast farka a földig ér. Hogy szeretett volna gyerekkorában bekerülni az erdőbe? Ez a jáger is úgy jön mellettük, mint egy kis király, fegyverrel a vállán. De az uraság helybélit nem volt hajlandó felvenni, de még vidékit sem, mert fél, hogy összejátszik a falusiakkal. Németeket tart, messzi vidékről valókat, akiket a falu éppen úgy ellenségnek tart, mint a vadakat. Nincs a szegénynek semmi menekülése, csak elpusztulni a nyírkos odukban. A gyerekét megeheti a kosz meg a sűj. Egy óra múlva beértek a kocsmába. Már nappal volt, de a novemberi sötétségben minden homályos volt. Most nem félt a falutól, mint az éjjel, amikor megérkezett. Most dolga van. Gádmány András kíséri meg az erdészt. Ez biztonságot ad neki. Mert ha semmi köze sincs is a vállalathoz, ha egy fillérje sincs is benne, azért mégis ide tartozik. Mindenki tudja, hogy szegény ember avarjani, részes vágó lesz a vállalatban. És ez nagy nyugodalmat ad. mégiscsak a szegénység a legjobb takaró. Ha ő mostan kiállott volna vállalkozónak, már az egész falu fújná, hogy hejha, ennek az Avarjaninak pénze van. Ugyan? Annyi pénzt terem azon a Pesten, hogy csak hazajön este, és hajnalban már le tud fizetni 100 forintot? 100 forint. 100 forintot csak örökölni lehet. Csak felesége után örökölhet egy magunkfajta szegény ember. Gádmány András 100 forintjáról mindenki tud, meg hogy Sövényék egy esztendő óta őrizgetik, mert az asszonyok megbánták, hogy eladják a földjüket. Nem lehet azt elhitetni soha, hogy 100 forintot valaki félretett. 100 forintért embert kell ölni. Másképp hogy jutna valaki ennyi pénzhez? Rögtön elővennék a csendőrök, meg a jegyző. Isten őrizzen, hogy ezeknek a markába kerüljön. Mielőtt belépett a kocsmába, arra felé nézett, a jegyzőház felé, dehogy is tudná oda betenni a lábát, csak vigyázni, csak óvakodni. Hogy is lehet, hogy az este arra gondolt, hogy reggel elmegy a jegyzőhöz? Bolondság. Gádmány András egy 1/2 liter pálinkát rendelt. 3 porciós tett elébük a kocsmáros, ő eltolta a magáét. Én nem iszok. Mindenki ránézett. Miért? Leszoktam az ivásul. Ingyen van, mondta a Jäger. Nem kell. De azok bezzeg ittak. Mikor az erdész letette a poharat, azt mondta, aki nem iszik, a nem becsületes ember. Aki nem iszik, már innékem gyanús ember, ugye, András? Én is sokszor gondoltam rá, hogy jobb volna nem inni, mert ha az embernek egy kis szesz van a belsejébe, könnyen kibeszéli, ami a füle megett van. A puskát a 2 lába közé haptákba állította, s már is hátráptolta az erdészkalapot. No, Rót úr, van újságja? A kocsmáros újságot hozott. Avarjani kíváncsian nézett oda, csalódva látta, hogy német újság. Míg az erdész a lapot olvasta, Gádmány András elmondta a kocsmárosnak, hogy egy parcellát vesz az erdőben kitermelésre, de óvatosan úgy mondta el, hogy előlegbe kell lefizetni a 100 forintot. A 100 forint történetét úgy mesélte el, szóról szóra, mintha a kocsmáros a felettes hatóság lenne, aki előtt számot kell adni mindenről, eskü alatt, mint a törvénynek. Avarjani 2 cigarettát kért, s rögtön ki is fizette az árát. Lassan meggyújtotta az egyiket, s füstölgött. Már ennek a kocsmárosnak is jó, van a háza, az emberek bejárnak hozzá, s megisszák az italát, s annak a hasznából megél. Nem dolgozik, itt totyog a kellemes melegben, a jó pálinka szakban. Vidra is kocsmáros volt, és most újra az lesz. Vér öntötte el az arcát. Egész fekete-vörösre égett az arca, s már olyan kényelmetlen volt, hogy rettegett, észreveszik. Azt hitte, sose fog többet eszébe jutni. Mióta itthon van, még nem is. Vajon Vidra hol van? És mit csinál? Vidra úr. Bólogatott. Vidra urat nem fogják meg, az bizonyos. Vidra úr okos ember, nyugodt ember. Neki is csak jó tanácsokat adott. Mikor a nádasban elváltak egymástól, jól leszitta őt. Megmondta, hogy többet az életben nem akarja látni. Nem kellett volna magának, barátom, mondta, ott hencegni az urak asztalánál. Aki betyár, viselje magát ahhoz illően. De maga úgy tett, mintha igazi, régi fajta betyárvirtus lenne. Igazán nem is tudja, mi volt az ott. Mit henceget, mint egy paraszt? Jó volt a csirkesült, meg a bor? Még az is ott motoszkált benne, hogy zongorához ülteti a nagyságát, és elhúzatja vele a nótáját. Egészen meg volt háborodva. Hát persze, egyszer él az ember. Egyszer van aranyrojtos inguiba, lobogós gatyába. Ha ő akkor munkás ruhában van, akkor eszébe sem jut a duhajkodás. Akkor, ahogy kezébe volt a pénz, ment is volna. Már mindegy. Ami történt, megtörtént. Jóvá tenni úgy se lehet. Milyen okos, hogy nem iszik pálinkát. De furcsa is az ember. A pálinkának már a szaga is megbolondítja. Mi lenne, ha most csak úgy elmondaná a dolgot itt ezeknek, hogy ez a buta Gáldmány András most már harmadszor meséli el a 100 forint históriáját. Ha ő mindent elmesélne, ami a fejében megfordul. De jó is, hogy az ember akármire gondolhat, míg a nyelve el nem árulja, senki sem lát bele a koponyájába. A szeme azonban folyton a Jágeren volt, ahogy az az újságot olvasta. Német újság. Nem érdekelte. Hirtelen nem is gondolta volna, hogy a németek a magyar dolgokkal is foglalkozzanak. Oly közönösen ült, s azon gondolkodott, hogy Vidra úr meg volt sértve, és ez neki nem jó. Nem szereti. Rösteli, hogy azt a derék embert, aki neki mindig csak jót tett és jót mondott, megbántotta. Itt a falujában senki sincs, aki hozzá jó lenne, pedig nagyon rá van szorulva. Most nagyon kellene neki egy jó barát, aki előtt könnyíthetne a lelkén. Isten ments! Még jobb, hogy nincs, legalább megőrzi a titkát. Az embernek némának kell lenni, mint a rókának, és süketnek, mint a halnak. Ahogy a Jáger arcát nézte, hirtelen rémület csapott át rajta. Erre nem is gondolt. Ha az újságok megírják a dolgot, le kell hunyni a szemét. Olyan remegés tört ki benne, amint felnyitotta a pilláit, látta, hogy a keze fején a vastag ér rezeg. Ez egy új veszély. Attól alig ijedt meg, hogy a csendőrök megkapták a személyleírást, ezzel számolt. A csendőröknek az a dolga. De az újság eszébe sem jutott. Mert a falujában nem jár újság. Az nem számított előtte, hogy a papnak, jegyzőnek jár, azoknak nem, akik őt látják. Parasztok nem olvasnak újságot. Azon vette észre a bajt, hogy a torka kiszáradt. Nem bírt nyelni, érezte, hogy a szemei pislognak. Még ilyen félelmet soha nem érzett. Sokkal erősebb volt, mint amit az éjjel érzett, amikor felébredt. Nem is tudta, hogy van ilyen ijegység. Most egy gyermek megfoghatná a kezét, és elvezethetné a csendőrökhöz, engedelmesen menne. Emma, mégis furcsa, mondta a Jáger. Leeresztette az újságot, és előbb maga elé nézett, aztán, hogy éppen avar volt szembe vele, rá. Csak ismételte. Emma, mégis furcsa. Mondom, hogy Emma, mégis furcsa. Tudják-e, hogy ki a szörnyű Jóska? Avar János mereven nézett vissza a szemébe. Igyekezett értelmesen nézni, de a belei úgy reszkedtek, csiklott rajtuk a fodorháj. A Jáger felemelte a kezét, s elkiáltotta magát. Úr! Csönd lett. Gáldmány András nagy képet vágott. Nemigen érdekelte a szörnyű Jóska dolga, de ezen elszörnyűködött. Úr! Tátotta el a száját. Valami úrféle! És az erdész összehúzta a szemöldökét. Ajjaj, sóhajtott. Ajjaj, megvan már otthadva a világ, ha már az urak is. Cifra dolog, ezt írja az újság, nem lehet a betyár egyszerű parasztember, mert ez a rabló olyan szociológus beszédeket tartott, amit egy közönséges parasztember meg sem értett volna. A nyomozást kiterjesztették abban az irányban, hogy a grófi család ismerősei közül nem valaki követte el a tréfát, vagy esetleg nem egy úri vezetés alatt álló rablóbandáról van-e szó. Avar János érezte, hogy a felindult vér lassan kezd visszaömleni benne a nyugalomba. Az erdész elővette cserépipáját, lassan megtömte, s beszéd közben rágyújtott. Megrothadt a világ, mondta. Mire lehet számítani, ha már az urak közt is kerülnek ilyenek? Mikor én a Grimmig grófoknál szolgáltam, volt ott egy fiatal gróf, az eljárt a faluba a parasztok közé, mert nagyon szerette a pálinkát, az úgy itt a pálinkát, mint a bort. Vizes pohára öntötte magába. Lement az már reggel, mikor hajnal volt, ki az erdőre, egy darabig járkált, lelelőtt egy-egy madarat vagy valami őzet, ami elébe került, akkor úgy intézte, hogy a legközelebbi faluba ment, ott be akármelyik házhoz, csak azt mondta, szomjas vagyok, adjatok inni. Már tudták, hogy mi kell neki. Azon a vidéken sok volt a szilva termés, sok szilva pálinkát főztek. Kiöntöttek az úrfinak egy vizes pohárral, megitta, akkor lefeküdt és elaludt. Ha felébredt, újra kért egy pohárral, megitta, újra lefeküdt és tovább aludt. Maguk nem ismerik az igazi urakat. Ott sok furcsaság történik ám. Egyszer az úrfiak felkerestek az erdőben, bejöttek az erdészházba. Azt mondja ez a bizonyos. Na, Sunk, most mondja meg maga, milyen hatása van az akasztásnak? Hát, mondom, én még nem próbáltam. Hát elkezdenek ott vitatkozni, hogy az akasztás a legjobb halál, mert akinek a giggáját megszorítja a kötél, az olyan jó érzés kap, mintha a legszebb asszonyt ölelgetné. Én ugyancsak csóváltam a fejem, mert én azt nem hiszem, az az úrfi azt mondta, hogy ő meg akarja próbálni. Ha az urak parancsolnak magunkfajta szegény embernek, nem lehet ellene mondani. Elő kellett keresni egy kötelet, azt felköttették velem a gerendára, és hurkot, s bele a nyakát. De hogy vigyázzak, meg ne fújjon. Gáldmány András nagyot nevetett, de a hideg is borzongatta. Megfúlt? Nem fúlt meg, mert csak próbálgatta, de soha se engedte, hogy a kötél úgy megszorítsa a nyakát. Hanem azért ez az úrfi egyszer mégis pórul járt, mert úgy találták meg a saját szobájában, felakasztva. Holtam. Lehet, hogy részeg volt, és magától akarta megpróbálni, de az is lehet, hogy az inasa ott felejtette a kötélen, mert nagyon komiszul bánt az inasával, hát rajta hagyta, hogy ha annyira kívánod, legyen a kívánságod szerint, mintha nőt kaptál volna. Nevettek. A kocsmáros is nevetett, Avar János is nevetett. De ő már nem ezen nevetett. Ő már azon nevetett, hogy elmúlt a feje felett a veszedelem. Úgy vette ezt a hírt, mint az égi csodát. Hát jó az Isten! Úgy érezte magát, mint akit kivontak a halál torkából. Abban a pillanatban elmúlt a lelkiismeret furdalása, mintha a zivatar sokkal magasabban sodorna el a feje fölött. Már a kis füvek és bokrok nyugodtan állhatnak a helyükön, a szélvész ott zúg valahol a magas felhők között. Csak hadd kergessék a csendőrök a nagyurakat, akik ilyen tréfákban találják az örömüket. Ő oly szépen megnyugodott, mintha újjá született volna. Ma még egész nap jóformán egy szót sem szólott, most megjött a kedve a beszédhez. Én kérem, Pesten sok mindent láttam. Aki ilyen kis faluban éli le az életét, annak fogalma sincs arról, milyen a világ. Onnan is tudjon valamit, aki gyerekkorától kezdve ki sem mozdult a szülei házából, és itt is csak a magaféle szegényekkel beszélget. Itt másról szó sincs, csak arról, milyen az időjárás, mert ha jó idő van a vetése, akkor a szegénynek is több keresete lesz, mint ha fagyjön, meg jég, meg aszály. Miért mentem én el a tavaszon a nagyvárosba? Mert itt az a nagy májusi fagy volt, mindennek vége lett. Én meg itt voltam a három gyerekemmel, meg a szüleimmel. Miből fogunk enni? Itt töltöttem 31 esztendőt, mondhatni, koplalásban. Semmit sem ért az egész életem. Gondoltam, ezen változtatni kell. Hála Istennek meg is tudtam csinálni, hogy minden héten hazaküldtem 10 forintot, amiből az öregek szépen megélhettek. De mit ér ez? ez csak egy ember. Rajtam kívül senki se jött Budapestre, és hogy én most hazajöttem, csak annyi vagyok, mint aki egész nyáron itthon lopta az időt. A nagyurak azt se tudják, mit csináljanak a pénzükkel. Akasztásra jön kedvük. Mi meg itt éhen pusztulunk. Ki tud segíteni ezen a sok nyomorultom? Mondta az erdész. A cár tudott segíteni? Pedig az gazdag ember ám, mikor a nyáron koronázták, kihirdette a birodalomban, hogy aki a koronázáson ott lesz, ezüst kancsót kap. Millió ember ment fel a koronázásra. Már reggel 3 órakor megkezdték az ajándék kiosztását, de abból olyan tolakodás lett, hogy csak úgy törték, taposták egymást az emberek. Asszonyokat, gyerekeket legázoltak, 10 000 halott, meg 30 000 sebesült maradt a mezőn. Aztán mit kaptak? Mézes kalácsot, diót, Szent János kenyeret, meg egy kis cserépkorsót. Igaz? Annyiszor lehetett megtölteni sörrel, ahányszor csak megszomjazott valaki. No hát, megérte ez, hogy ezrével halljanak meg miatta az emberek, meg a gyerekek? Betaposták a bordáját, összezúzták a fejét, kezét, lábát, nem volt elég kórház Moszkvában, hogy el lehetett volna helyezni őket. Soha többet a szüléje nem látta meg a családja, aki odament nagyobb részét. Mondják meg, még a legjobb szívű császár is tud-e annyi millió szegénységen segíteni? Avar János mosolyogva emelte fel a fejét, s csendesen mondta. Úgy nem tud, hogy a zsebébe nyúl, és mindenkinek annyi pénzt ad, hogy az avval egész életére el legyen látva. Akkor hogy? No, ha olyan okos, mondja meg. Én nem vagyok olyan okos, de nekem azt mondták Pesten, hogy jobb lett volna, ha nem ezüst kancsót ígér a cár, hanem szabadságot, munkát, kenyeret. Én is úgy tartom, hogy én rajta másképpen nem lehet segíteni, csak ha nekem munkám van, ahol én szorgalommal megkereshetem a magam és a családom számára a mindennapit. Csak maguk nem szeretnek dolgozni. Nem szeretünk? Majd meglátja erdész úr, ha vágjuk a fát. Amíg messze van, mondta az erdész, és újra felvette az újságját, és továbbolvasta. Azt kiáltották Moszkvában, aki kancsót akar, hullán kell átmenni. Jól mondták, szólt Avar János. Aki valamit akar, hullán kell átmenni. Én nem akarom ingyen, kiáltott fel Gádmány András. Én elmegyek, erdész úr, most hazamegyek. Onnan meg Sövényékhez megyek. Ha akarja, a mézet is elhozhatom. Pénz beszél, a kutya ugat, felelt az erdész, aki nem kívánt a kocsmáros előtt a pénzről beszélni. Jól mondja, erdész úr, a pénzdolgot én elintézem. A mézet elhozzam? Magára bízom. Ha akarja, elhozhatja. Gádmány András megijedt. Talán az erdész azt is ajándékba akarja? Ez veszélyes volt, mert a méz a feleségé volt, s ha elveszi tőle az írtást és a földet, még a mézet is, ezt nem fogja adni. Avar János nyugodtan nézte őket. Mióta megnyugodott a lelke, hogy őt többé veszély nem fenyegeti, lassan úgy megvidámodott, hogy már azon gondolkodott, hogy ha Gádmány Andrásnak nem sikerül az üzlet, ő lép be a helyére. Nem gondolkozott külön a dolgon, csak hogy túl van a nagy veszedelmen. Ha urakat keresnek a rablók nyomán, akkor ő olyan bátorságban van, hogy valamiképpen még a pénzből is elővehet valamit. 100 forint? Nem nagy pénz? Azt el lehet magyarázni, hogy ő hetenként 5-6-10 forintot félre is tett a keresetéből. Lassan kiegyenesedett, önérzetes tartása lett, s már nagyon közel volt hozzá, hogy a nadrágszí korcából kivegyen egy 10 forintost, és vakmerőbben kezdjen játszani. Az ember, ha túl van egy veszedelmen, könnyen megy bele az újba. Hallatlan! Kiáltott fel az újságból az erdész. 30 000 forintot vitt el a betyár. Mennyit? Ördült fel önkéntelenül Avar János. 30 000-et. Avar Jánosnak nyitva maradt a szája. Ez úgy hatott rá, mint egy bunkó csapás. 30 000 forint? A vér dühösen kezdett benne újra zuborogni. Ezt csak az inspektor mondhatta. Valósággal visszafogta magát, hogy fel ne ugorjon erre az égtelen hazugságra. Persze, mondhat, amennyit akar. Elkapta az újságot az erdész kezéből, és megnézte. No, maga németül is tud? Avar János soká nézte a német betűket, amikből egy szót sem értett. Meglátta a számot. 30 000. Egy kicsit nézte, akkor visszaadta. Nem tudok, erdész úr. Az erdész furcsán nézett rá, mikor a lapot visszavette a kezéből. De ő, hogy félrevezesse, nevetett. Jó volna 30 000 pengőt ilyen könnyen keresni, nem igaz? Ásított. Hirtelen megunta az egészet. Most, hogy megnyugodott, kiütött rajta a fáradtság. Álmos vagyok, mert egész nap utaztam, mondta. Ha az ember hazajön, álmos. Majd alhat a télen eleget. Az igaz, s nevetett. Gádmány András a mézen tűnődött. Ócsó volna pedig, mondta biztatva, a méz, szép méz. De az erdész nem felelt rá semmit. A kocsmároshoz fordult, és németül kezdett vele beszélni. Avar mosolygott. Biztosan az erdész zsebében sincs egy krajcár sem. Nem is erdész, csak egy jáger. Nem is érteni, hogy tudja ez a fát eladni. Nem bíznak az ilyenekre ekkora dolgot. Gádmány András pedig szitta magát, minek ugatott a mézről. Mutatni nem merte, reszketett, hogy ha az erdész elvonja a kegyelmét, elesik a favásárlástól. Felállott, és sok magyarázkodás mellett elbúcsúzott, hogy megy a pénzért. Néha odapislogott a kocsmárosra, tud-e valamit a dologról, de az nem sokat törődött velük. Avar János csöndes mosolyal nézte. Vén zsivány. Ha tudnád, akkor másképp néznél rám. 2000 forintos fejem van, gazember. De csak nevetett, s mielőtt kilépett az utcára, eltette a második cigarettát. Nem gyűjtött rá. Nem akart hencegni, már nem félt, de nem is akar még egyszer. Vigyázni kell. Drága feje van neki. Mikor Gádmány András kifizette a pálinkáért a 24 krajcát, a kocsmáros egyszerre nagyon szíves lett hozzá. Dicsérte, hogy csak vállalkozással lehet pénzt keresni. Persze, aki 20 embert akar egy bandába szedni, az a kocsmárosnak érő ember. Ő meg csak annyi, kísérő, szegény szájatáti. Neki nem mondja, hogy okosan gondolkozik, Avar úr, sokat fog keresni ezen a vállalaton. Negyed óráig kellett állni az ajtóban, amíg Gádmány András elköszönt. Mikor kimentek a kocsmából, András megállott a rideg fal alatt, és belenézett a Jani szemébe. Ha nem adja ide, megfojtom. Avar János tudta, hogy a feleségéről beszél. Nem akarja? Kérdezte. Ilyenek az asszonyok. Eszi a fene a fődér. Pedig, ha én nekem ez bevág, nem olyan földet veszek, mint az a rossz írtás, hanem jó földet, a falu mellett. Hát nem gondolkodom én jól? Hát marha vagyok én? Hát egy asszonynak nem kell abba belenyugodni, amit az ura akar? Mert nézd ide. Igaz, hogy ő jussolta a pénz, 160 forintot, mert a testvérek, mikor meghalt az anyjuk, eladtak mindent, és a pénzen osztoztak. Hatan voltak, hát nem tudtak megegyezni, hogy mit csináljanak, így aztán mindent eladtak. 1000 forinton felül volt, ami begyütt. De mikor az ügyvédet meg a törvényt kifizették, csak 160 jutott egyre-egyre. Most az asszony mindjárt azt mondta, hogy neki főt kell, hát az írtást megvettük. Nem mondom. Szép darab főd, 2 hold meg 137 öl. Már jó darabot ki is tisztítottunk benne. Ne fáj neki, hogy ő ingyen dolgozott a más földjébe. Hiába mondom neki, hogy jó asszony, dögölj meg, nem eleget hoztunk ki be a fából. Felibe nem vállaltuk volna az írtást. Így meg az egészet hazahoztuk, amit kiírtottunk. Ez is keresett, hiszen sövényéket majd megöli a bánat, hogy csupaszon kapják vissza a földjüket. Erre is kell gondolni, de meg arra, hogy ilyen égi szerencse még nem volt, hogy ha én meg tudom kapni azt az erdővágást. Attól nem félek, hogy valaki a faluból elénbe ugrik, mert ki van ebbe a faluba, akinek 100 forintja volna? Senki. Még a legnagyobb gazda se. Bankba kellene menni neki, avval meg eltelik az idő, míg megkapja, meg aztán nem is olyan észbeli emberek ezek, hogy fel tudják fogni ököllel, hogy mennyi lehet a kereset ezen a vágáson. Így beszélt vég nélkül, most már 4-szer vagy 5-szer elmesélve az egész, minden gondjával, gondolatjával. De Avar János hallotta is, nem is, mintha leragadt volna a sárba. Csak azon tűnődött, hol láthatna egy magyar nyelvű újságot, amiből a dolgot elolvashassa. Volt 1 óra is, míg itt állottak a kocsma előtt, s Gárdmány András sorolta a bánatát és a reményeit, ő pedig állott és hallgatott, mint egy darab fa. A falubeliek mind látták, hogy ott állanak egymással szemben, és Gárdmány András beszél, beszél, ő meg hallgat, hallgat. Mindenki tudta, mit mesél Gárdmány András. A közelben lévő udvarokon az asszonyok megállottak, míg kiöntötték a dézsát vagy a szemetet, és kíváncsian nézték, hogy ez a Gárdmány András még most is a 100 forintját meséli, mert a felesége nem akarja a fődet visszaadni. A kis szalmafedeles házakban mindenki tudta, hogy milyen nagy vállalatba akar fogni Gárdmány András, de aki nem tudta volna, az most megtudta, mert a kerítésen átszólottak egymásnak a szomszédasszonyok, és megbeszélték, hogy Gárdmánynak igaza van, mert nehéz azt kockáztatni, ami megvan, mert az erdővágás vagy sikerül, vagy nem, ha a fát jól el tudják adni, akkor igen, de mi lesz, ha nem lehet eladni? De ő örült, hogy itt áll, mint a szegénység dobosa. Még az éjszaka úgy félt bejönni a faluba, mintha az arcára lenne írva minden bűn. Most meg úgy mutogatta magát a szegénységét, szinte dicsekedett vele. Milyen jó, szegény, becsületes embernek lenni. Azt nem bántja senki. Attól nem vár senki semmit. Annak lehet élni, ahogy akar. Nem kimélte még a csizmát sem. A legnagyobb sárba lépett, az ilyen ember nem válogatja a lépést. Neki már csak az az egy kötelessége van, szegény lenni, hogy még a kutya se szagolja meg, hogy pénz van eldugva a nadrágja korcába. Most jut eszébe, hogy a kalapjában is van egy 10 forintos. Nagy volt a kalap, papír volt benne a bőrszalag mögött, és ebbe a zsíros papírba dugta el a 10-est. Mulatott magába. Ha jól meggondolja, minden ruhája ki van tömve pénzzel. Még a csizmájában is van. A csizma szárat felhasította belülről, és abban is van néhány 10-es. Meg se számolta mennyi. Most el lehet róla mondani, hogy pénz van a bőre alatt is. Hála Istennek, hogy ilyen hamis útra szaladtak a kopók. Csak hadd keressék az úri betyárokat. Minél tovább kutatják, annál biztosabb. Míg Gárdmány András sírta maga nagy keserűségét, ő csak megállott egyszer, és hangosan nevetni kezdett. Jaj, nagyon jó érzés volt, hogy megszabadult a veszedelemtől. Mit nevetsz? Ki nevetsz? Nem rajtad nevetek, te. Hát min? Azon, hogy itt mindenki olyan szegény, mint a kutya, hogy még a nagy gazdáknak sincs 100 forintja. Gárdmány András megértette. Nem felelt, előről kezdte a gondját. 100 forint az kincs. 100 forintért fel is akasztják az embert, morogta. Amíg messze van, nevetett rá Avar Jani, és huncutul nézett a komájára. Csak egy magyar nyelvű újságot tudna keríteni, hogy a saját szemével olvashassa az örömhírt. Olyan boldog volt most, hogy szeretné a kalapját felhajítani az égig, és kitátani a száját, hogy teleszíja magát ebben a jó falusi levegővel. Ej, ez a sok büdös szegény, de nagy barom nép is, hogy itt kotlik ezekben a nyomorult kis házakban, ahelyett, hogy utána nézne az életnek. A jegyzőháza előtt ment el. Ez a községháza is, ennek van újságja. De mi köze neki a jegyzőhöz? A jegyző most dühös lehet, hogy az urakra terítik rá a vizes lepedőt. Felőle már mesélhet Gádmány, amennyit akar. Neki az jut eszébe, hogy hallotta egyszer, hogy egy segédjegyző betörőbandát csinált, és addig járt a korsó a kútra, míg el nem fogták. Nem értenek az urak az eféle mesterséghez, mert nem tudnak elbújni. Ott vannak a szem előtt, és előbb-utóbb kisül. Mégiscsak jobb, hogy ő ilyen átokverte szegény, ki gondolná, hogy aranyrojtos gatyában sétált a minap. Mégis jó lenne bemenni, meg is állott. Bemegyek, de Gádmány András megijedt. Ne hagyj el, testvér, az Isten áldjon meg, te vagy az én jó komám, téged veszlek be társnak. Minek hagyol el, míg a feleségemmel éppen bajba vagyok? Hát neki mindegy, már úgy is tudja, ami kell. A többit majd megtudja, ha annak is itt lesz az ideje. Tovább kísérte hát szegény kétségbe esett komáját, aki lehajtott fejjel cancékolt mellett a sárban, mintha rászakadt volna valami hegy. Kísérte, de amikor a Gádmányék kapuja eléért, azt mondta, éhes vagyok, hazamegyek egy kicsit, eszek, aztán visszajövök. Gádmány András megijedt, hogy ez most azt várja tőle, hogy behívja és megetesse. Ő nem bánná, szívesen adna neki egy kis kenyeret, szalonnát, de nem teheti, mert ez az asszony dolga. Az asszony meg nem lesz olyan kedvében, hogy ingyen élőket etessem. Kénytelenségből elengedte tehát Avar Jánost, hogy menjen haza és lakjon jól a maga kenyeréből. De gyere vissza, testvérem, a jó Isten áldjon meg, ne hagyd magamra! Kezet fogtak. Gádmány András nehezen, súlyos tenyérrel, mint egy nagybeteg, ő pedig vidáman és könnyelműen, mint akinek soha olyan jól nem ment a dolga, mint éppen most. Csak intett, hogy visszajön, és ebben Gádmány András nem is kételkedett, tudta, hogy neki éppen olyan szüksége van erre a vállalatra, mint neki magának. Ő aztán ment hazafelé. Ment az út sarában, egyenesen és vidáman. A kis falu bele volt fulladva az őszi sárba. Nem is érdemes kimozdulni a házból, csak az megy ki, akinek muszáj. Ingyen senki. Aki valamiért megy, már egy szál kóróért érdemes, de üresen, céltalanul. No, majd lesz neki még célja is, csak egy kicsit megnyugodjon a világ. Ez a Gádmány, ez egy dudva ember. Nem fog semmit se csinálni. Neki mindegy, ő már nem törődik az egésszel, csak kialhassa magát. Olyan rettenetesen fáradt, hogy képes lenne itt feküdni az utcán a sárba. Valaki köszönt. Oda nézett. Máté Julcsa. Jól megvastagodott. Mikor házasodott, ez is szóba került. Hogy közelebb értek, az asszony rávetett egy pillantást. Csak éppen oda nézett, biztosan ez is azt nézi, hogy ha másképp fordul. Nem szóltak egymáshoz. Máté Julcsa jobb házasságot csinált. Az urának van 3 holdja, abban dolgozik, meg állatot nevel. Tele van kacsával, libával, tyúkkal, malaccal, tehene is van, van elég dolga. Milyen sovány az arca, és mégis olyan széles lett, mint az öreg asszonyok. Elnyövi magát. Nem úgy van itt, mint a grófnőknél. Itt embernek kell lenni. Gyerekeket kell szülni egyiket a másik után. Látástól vakulásig munkába kell iparkodni. Már messze voltak egymástól, akkor vette észre, hogy nem is köszöntek. Akármilyen fáradt volt is, visszanézett, és az asszony is abban a pillanatban nézett vissza. Erre elnevették magukat, és ő egy kicsit felfrissülve lépegetett tovább. Le kellett volna lépni az útról, a kerítés mellé, átmenni a másik oldalra, de egyiknek sem volt rá kedve. Már annyira nem kívánták egymást. Ez még él. Az ő felesége meghalt. Ha ezt vette volna el, akkor minden másképp lenne. Akkor nem mehetett volna Pestre, itthon lett volna a nyáron, nem történt volna semmi, nem lenne most gondja, nem kívánna újságot olvasni. Ajaj, a csizmája szortyogott a sárban. Szomorú egy falu. Egy lélek sincs a hosszú utcán. Lassan rátelepedett a falu csöndje. Az ég ólomból volt kalapálva, a szempillája is. Mikor odaért a házhoz, az anyja éppen kilépett az ajtón, s valamit vitt a kötőjében. Hová megy? Fiam, Zsófi az éjszaka lebabázott. Alig mentél el hazúról, jöttek értem, oda kellett menni. Megdöbbent. Gyermek született? Lepedőt viszek, fiam, s megmutatta a kötényében. Lehúztam az ágyról. Suttogva tette hozzá. Nincsen azoknak semmiük. Meglátta az anyja kötényében a lepedő alatt a tyúk tollát. A szemét nagyra meresztette. A tyúk még most is tollában volt. Ha hajnalban el kellett menni, biztosan eszébe se jutott. Nagy baj lehetett szegény Zsófinál. Az anyja észrevette, hogy meglátta a tyúkot. Nem volt időm, motyogta, s szemét röstelkedve kapkodta jobbra-balra. Lepedőt is azért viszek, mert majdnem elvérzett a lelkem. Majd náluk megfőzöm, hozok belőle délbe. Ha enni akarnál, bizony nincs otthon semmi. Ezek a kutyák mind megzabálták, amit hoztál. Egész nap rágnak. Olyan a gyerek. Még egy kis kenyeret se hattak. Hogyhogy? Egész kenyeret hoztam. Igen, de azt elvittem Zsófikához, hogy meg ne egyék. Majd hozok én belőle. De már ezt úgy mondta, mintha azt ígérné, hogy lop neki belőle. Az édesanyja, aki gondoskodik a gyerekeiről. Csinálj magadnak egy kis levest. Zsír nincs, mert a bótban már nem adnak, mert azt mondta a bótos, hogy ha hazajöttél, akkor miből fizeted meg a kontót? Nem vagy már Pesten, nem tudsz fizetni. No, szaladok, mert az egyetlen jányom csupa vérbe fekszik. De utálatos dolog a szegénység, hogy ebbe rögtön bele kell ütődni. Ott van a bába? Még én ott hagytam, de már ketten is jöttek érte, a Schuster meg Pipa. Mindeniknél várandós. Farsangi gyerekek vannak most, mert aki farsangban házasodott, annak most potyog az áldás. Aztat tudnak, házasodni. De mi lesz a sok pulyával? Jaj, nehéz szülése volt a lelkem gyémántomnak. Jaj, az egyetlen virágom. A szemét elfutotta a könny, és szaporán elsietett. Szegény, a rossz, dagadt lábaival csak úgy föcskölte a sarat, ahogy az útra ért. Még utána kiáltott. Fiú! Kisjány a tubám! Kisjány! Szinte megkönnyebbült, hogy nem fiú. Nem fog ilyen nyomorult életet élni. Asszonyféle mégiscsak könnyebben tűri. Ott felejtette magát, mint a kapufélfa, amiről már eltüzelték a szárnyakat, csak az oszlop áll magában. Majd erre is sor kerül. Lassan megmozdult, s beljebb ment a kis házba. Benyitott, s megcsapta az orrát a bűz. Vastag, nehéz, levegőzetlen volt a szag. Az ablakokat nem lehetett kinyitni, mert bele voltak építve a falba. Azt megmozdítani nem, csak legfeljebb kiütni lehetett. A gyerekek most is a bábi nyakán lógtak, s hancúroztak vele, mint a kiskutyák a nagyon. Mia! Kiáltotta el magát. Nem volt haragos, de a gyerekek azért szétugrottak. Még nem felejtették el, hogy az este kikaptak a nagy apa embertől. Igazán, mint a kiskutyák. Az ágy alá faroltak, s lesték, mikor rúgja meg őket a nagy sáros csizma. Nem kell én előlem szaladni, szólt rájuk, s mosolyogni próbált. Az asztalhoz ment, és leült a székre. Hirtelen nagy éhség tört ki benne, a gyomra korgott, a belei csavarogtak. Mindent megettetek? Nem én, Bábi, árulkodott Janika. A tarisznya a szögről le volt véve, a lócán feküdt, laposan. Nem volt abba semmi. Gyere, mutasd a hasadat, kemény! Bábi kacagott. Kemény! A kis Évi odasündörgött hozzá, mert megérezte a hangján, hogy csak ugyan nem haragszik, nem bánt. Megfogta a gyereket, az ölébe ültette, és megtapogatta a kis hasát. Olyan volt, mint a dob. Ajaj, mindjárt kipukkad! A kislány hangosan kacagott, és az apjának nyakába csimpaszkodott, s rátette a fejecskéjét annak a vállára. Jaj, fiam, sáros leszel! Sáros az apátok! Megsimogatta a gyereket, és sóhajtott. De kutya élet! Milyen jó, hogy volt esze, és magánál tartott valamennyi pénz. Most mit csinálna ezzel az élettel, ha csak ugyan fillér se lenne a zsebébe, meg a kalapba, a csizmába? Muszáj az embernek gondoskodni, hogy valamilyen legyen. Kétségbe kell esni, ha csupaszon kellene tovább élni, pénz nélkül. Mert akármilyen nehéz is lesz megmagyarázni, hogy honnan van a pénz a kezében, még mindig könnyebb, mintha csak ugyan semmie se lenne. Lehet úgy élni? Ha most vissza kell zuhanni a nincstelenségbe, inkább agyonveri a kölykeit és felakasztani saját magát, mint abba az iszonyatos állapotba süllyedni. Minden gondolat nélkül szórakozottan felemelte a láda fedelét és belenézett. Csak akkor hökkent meg, amikor látta, hogy teljesen üres. A feleségének minden ruhája, fehér neműje, ami maradt, eltűnt. Düh tört ki benne. Ez mégis borzasztó. Hát ezek mindent megettek? Hát ő hiába küldte haza a rengeteg pénzt, annyit, amennyit a szülei soha életükben nem láttak? Az mind kevés volt, még azt is elemésztették, ami itt maradt. Ezekkel nem lehet élni. Ezekre nem lehet számítani. Mit csináltak volna, ha semmit sem küld? Akkor is megéltek volna, ha ő meghal? Koldultak volna? És a gyerekeket is koldulni küldik? De megélték volna. És azzal nem tudtak takarékoskodni, ami volt. Hiszen most hallja az anyjától, hogy a boltos nem ad többet hitelt. Hát már ma is megpróbálta az anyja vagy az apja, hogy hitelbe kérjenek, és kitették magukat annak, hogy a boltos kidobta őket. A boltosnak igaza van. Az ilyenféle népeknek, mint ők, zsellérházi szegény napszámosoknak még egy darab kenyeret sem adnak hitelbe, mert ezek 20 forint adósságot 2 esztendő alatt sem tudnak törleszteni. De ő titokban abban bízott, hogy még félre is tettek valamit. Hát hisz ezek nem képesek egyébre, csak hogy az utolsó falatig mindent megegyenek, amihez csak hozzájutnak. Ez valami olyan volt, hogy nem fért a fejébe. Ő is megbírta volna enni, nagyon könnyen el tudta volna költeni azt a kis napszámot, amit keresett, de ő annak nagyobb részét félretette, megsporolta, hogy hazaküldhesse. Körülnézett az üres házban. Még csuda, hogy az asztal, a 2 szék meg a 2 ágy megvan. Hogy lehet, hogy ezt nem ették meg? Egyéb nincs a szobában, míg ágynemű is olyan kevés van. Biztos, hogy eladta az anyja még az ágyneműből is, amit csak nélkülözni lehetett. Hun van nagyapátok? Elment. Persze. Mit csináljon itthon? Akárhová megy, jobb dolga van, mintha itt ül. A gyerekekre rázárják az ajtót, és azok itt nyomorognak, eszi őket a kosz. Eszik egymást. Míg ennivalóval zabálnak, ha nincs, sírnak vagy hancúroznak. Az éhséget folyton érezte, de nem az fájt. Az éhség az semmi. Az ember 3 napig is meg tud lenni evés nélkül. Az fájt, hogy nem bírta elképzelni, mihez kezdjen. Semmi segítség, csak ez az óriási teher. Apa, anya, bábi és a 3 gyerek saját magán kívül 6 embernek kell enni adnia ezután. Hogy fogja ő ezt megcsinálni? Úristen, hisz ezek most pláne hozzászoktak a rendes havi pénzhez, a bőkoszthoz. És itt van még a mennyasszony húga. Nem is tudja, hogy az hol lakik. Biztosan itthon. Akkor ez 7. személy, és ott a fiatal anyahúga, az urával, és most már az is 3 gyerekkel. Azoknak sincsen semmiük, annak az ura is csak napszámos ember, akkor azt is neki kell eltartani. De miből? 50 krajcáros napszámból? Az 1 héten még, ha van is munka, 3 forint. Hogy fognak 12-en megélni 3 forintból? Most már érti, mire kellett a sok pénz. 10 forint is kevés, meg 15 ennyi népnek. El kellett adni, amit csak lehetett. De még ha tudna is valami munkát szerezni, a sógorát talán beállíthatja, de az apja már öreg, nem szeret dolgozni. Mi lesz itt? Égi szerencse, hogy pénz van mégis a keze közt, amihez óvatosan csak hozzá-hozzá nyúlhat. Nem lehet pénz nélkül. Ez az egy bizonyos, hogy pénz nélkül nem lehet. A kis Évi elunta, hogy az apja nem szól hozzá, se nem játszik vele, lemászott az öléből, és ő felszabadult. Felállt. Kiment a konyhába. Valami motozott benne. Mit is mondott az anyja, hogy csináljon magának levest? Belenézett a kemencébe, nincsené benne valami. Nem volt semmi, csak a pernye. Még azt sem húzták ki belőle. Úgy van, ahogy reggel eltüzeltek benne valami szalmát vagy kórót. Micsoda könnyelműség! Még tüzelőről sem gondoskodtak télire. Körülnézett az udvaron. Ennél sivárabb udvar már nem lehet. A falu kondásának is rendesebb udvara van, mint ez. Hogy rendbe szedte ő ezt már a feleségével? Kerítés volt, rőzsehalom volt, mikor elment. Néhány tyúk is volt, azok tojást adtak. Már azt is írta, hogy vegyenek malacot. De hogy is vettek? Inkább még a kerítést is eltüzelték. Olyan volt a ház, kitéve a szeleknek, mint valami mezei kunyhó. Csuda, hogy a gazda ki nem lódította őket belőle. Vajon ledolgozták-e a robotot, mert a lakbért le kellett dolgozni? Kicsit állott a szélben, és álmélkodott a szülei életén, aztán lomhán megfordult, s visszabement a szobába. Utálatos ez a szag. Leült az ágy szélére, és a dohos melegben kitört rajta az álmosság. Felhajtotta a rendetlenül letakart ágyat, még ágyat sem tudnak ezek vetni. Biztosan bábi ágyazott meg. Mi ez? Nincs lepedő a szalma zsákon? A szennyes barna zsákhúzat látszik ki a rozdunna alól. Ebből az ágyból vitte el az anyja a lepedőt Zsófinak. Biztos, hogy a másik rongyos. Ez volt a jobbik. Legyintett. Itt új lelket kell teremteni. Lassan lehúzta a csizmáját. Mennyi sár. A ruhát is ledobálta magáról. Leszólt mindent, félkézzel feltúrta a dunnács, belefeküdt. Bánja is ő, majd csak lesz valahogy. Elnyújtózkodott. Befelé fordult a falnak, a dunnát a fejére húzta, és lehúnyta a szemét. El kell aludni, mert irtóztató fáradt. Megutálta az életet, annyira fáradt. Lehúnyta a szemét, és már aludt is. 2 hete nem adhatta oda magát így az álomnak. Ez is jó. Gyerekkora óta nem aludt ilyen alaposan, meg volt azért nyugodva. A legnagyobb bajon túl van. A félelem megszűnt, pénze van, alhat.